Kedves táborozók, ez a téma, aminek a címe a vak véletlen vagy értelmes tervezettség alapvető kérdéskört érint, mindannyiunkat alapvetően meghatározza, és nagyon nagy vita kérdése ez több száz éve, sőt, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy több ezer éve, mert a Biblia ír erről a kérdésről, hogy vajon a származásunk mitől van, a Teremtőtől, vagy pedig így írja például a római levélben csúszómászoktól, halaktól, kétértőektől, hüllőktől, madaraktól, ugye hiszen az egyiptomi kultúrában például ősökként ilyen állatokat tiszteltek, illetve a napot is istenként tisztelték, de ha az indián kultúrára gondolunk, ott is vannak ilyen törzsek, akik azt mondják, a medve fiai, ugye, vagy a farkas fiai, vagy az eszkimók például szintén valamilyen bálnáktól, meg fókáktól származtatják magukat a régi törzsi szinten. Tehát egy örök kérdés, hogy most honnan származik az ember, állatoktól, állatok-e az ősei, vagy az ember. Persze millió formában megjelent ez a kérdés, égető, hiszen az iskoláinkban szinte kizárólagosan csak evolúciót tanítanak, és egy nagy vitakérdés az amerikai társadalomban, a nyugati társadalomban valamikor perek zajlottak le ezzel kapcsolatban, hogy szabad-e, nem szabad-e tanítani az iskolában. Megjelent az intelligens tervezés elmélete, amiről majd szólok. Szintén nagy kérdést vet fel, hogy vajon miért azt kérik a társadalomtól, itt Magyarországon is írtunk mi is az intelligens társaság értelmes tervezettség társaság nevében egy levelet a minisztériumnak, hogy világnézet semleges objektív tények alapján tanítsák az ember és a természet eredetének kérdését. Szinte szóra sem éltattak bennünket, és átutaltak olyan szervekhez, akik egyáltalán nem veszik komolyan ezt a kérdést. Tehát kizárólagosan egyfajta nézet uralkodik a világban, és hát ez nagy kérdést vet fel nekünk, hiszen most a Bibliának a teremtés története igaz vagy nem igaz, hogyha a legelső lap megkérdőjelezhető, akkor az egész Bibliának az alapja, az olyan, mint egy házat felépítenek valamire, és az nem áll meg, akkor... Én amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, jó 10 évet szántam az életemben erről, hogy rengeteg könyvet elolvastam, itt is elhoztam egy 5-6 könyvet, hogy vajon mi az igazság. Engem nagyon érdekelt, mert biológia szakos tanár vagyok, és hát nekem evolúciót tanítottak, és én el is fogadtam. De mellette hívő is voltam. Úgy gondoltam, hogy nem a Biblia alapján hiszem ezeket a kérdéseket, hanem ugye a Teilhard de Chardin-i elmélet, talán hallottatok erről a francia filozófusról, teológusról, matematikusról, aki felállított egy elméletet, hogy evolúció alapján teremtette az Isten, de van két olyan pont, ami áthidalhatatlan problémát jelent, hiszen minden ellentmond annak, hogy ez megtörténhetett, még ő is belátta ezt, antropológus is volt bizonyos értelemben, ezért azt mondta, hogy az élet kialakulásának pontján, az úgynevezett vitalizációs ponton, illetve az ember kialakulásának a pontján, a hominizációs ponton belépett az Isten, és mint egy pöccintéssel átbillentette a lehetetlent lehetővé. És hát én is el tudtam ezt fogadni, de aztán amikor a Bibliát mélyebben megismertem, hogy 30 éves korom környékén, akkor szembesülnöm kellett azzal végigolvasva, hogy több száz kijelentés van arról, hogy az Isten az embert teremtette, a képére teremtette, nem evolúció útján teremtette, és egyszerűen zavarban voltam. Most akkor mi az igazság? És emlékszem rá, hogy beszéltem egyik bős testvérünkkel, aki már sok tapasztalattal rendelkezett, láttam ezt a vergődésemet, mert itt a proféciákat megértettem, elfogadtam, Jézus személye nem volt kérdéses, na de a teremtés történhet. Szóval ez a 6 nap, meg ott a 4. napon a nap, első napon a fény, hogy is van ez? És azt mondta, hogy olvassak szakirodalmat, de ne középiskolás szintűt, és ne tájékoztató jellegűt, és ne ilyen David Attenborough filmeknek a narrátori szövegére figyelve tájékozódjak, hanem felsőfokú, a kutatások határáig elvezető szakirodalmat, és én ezt tettem. Ennek egyik kötete Vida Gábor szerkesztésében az Evolúció frontvonalai, ez a 4. kötet, 5 kötetes sorozat, pont akkor jelent meg egyetemi tankönyv, tehát végig rágtam magamat rajta, és végső soron épp Balázsra beszélgettünk erről itt a sétánkon, hogy engem ez győzött meg arról, hogy komolyan szóba állhatok a teremtés történet valóságával. Ez győzött meg, és néhány dolgot majd ebből elmondok és érzékeltetek. De természetesen ez egy nyitott kérdés mindenki számára, mert ez az én meggyőződésem. Mindenkinek meg kell ezt vizsgálni, a gyerekeknek különösképpen, hiszen folyamatosan, elsőtől kezdve, egészen az egyetemi éveikig folyamatosan csak ezt hallják, és érdemes nekik adni jó irodalmat, ami gondolkodóvá teszi őket. Van különben két kiváló film is, az élet rejtélyének megfejtése és a Kiváltságos bolygó című filmek, amit egyik este akár meg is nézhetünk, nagyon érdekes filmek, nagyon értékesek. Vezető kutató tudósok nyilatkoznak meg, az értelmes tervezettség tagjai. Emögött főkép az élet rejtélyének megfejtése mögött Michael Behe-jel, aki írta a Darwin fekete doboza című világhírű könyvét. Hihetetlen példányszámban jelent, mert rövid idő alatt 7-szer kellett kiadni, mert olyan tényanyagot sorakozhatott fel, és olyan szemléletmódon, amit addig ismeretlen volt. És csodálatos képeken mutatja be például a fehérje szintézist. Nek a csodáját. Na szóval ez volt a háttér, ami alapján ezzel a témával merészkedtem foglalkozni. A mai napig érdekel ez a kérdéskör. És hát induljunk akkor el, hogy mi is a kérdés. Hát ez az idézet, ami most következne egy bevezetőként, a National Geographic 50. kötetében jelent meg, 1976-ban a 752. oldalon, de számtalan ilyen megfogalmazást hallottam természetismereti filmekből, természetterjesztő filmekből, David Attenborough szájából is, számtalan ilyen megfogalmazást, csak azért vetítem ezt bevezetőként, hogy érzékeljétek, hogy valami nagy probléma van, vagy valami nagy kérdés vetődik fel. A bálna meséje Harun Yahya az Evolúciós Csalás című könyvében írja, idézi ezt. Elismert tudományos lap a National Geographic története a bálna evolúciójáról, idézőjelben. Ezt írja a National Geographic egyik tudósa. A bálnák kialakulása 60 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor a négylábú szőrös testű emlősök élelmet keresve a tengernek vették az irányt. Ahogy telt múlt az idő, szép lassan átalakultak. Hátsó lábaikat elvesztették, melső lábaik uszonyokká alakultak, a szőrök helyét pedig vastag, puha, szivacsszerű bálnabőr vette át. Orjukaik a fejük tetejére kerültek, a farok tovább fejlődött, kialakult belőle a bálna farokuszonya, a teste pedig fokozatosan megnőtt a vízben. Talán nem is olvasom tovább. Hát nem tudom, hogy mit éreztek ilyen olvasáskor, de hát ez tényleg egy mesetörténet, mert ugye hát jó magam is biológiával, konkrét vizsgálatokkal foglalkoztam, konkrét tényszerű ismeretekkel, és hogy pont 60 millió évvel ezelőtt kezdődött a bálnák evolúciója, után néztem a kor meghatározás kérdésének, hát miért nem 59 millió? Vagy miért nem 60? És a válasz nem volt egyértelmű. De biztosan állítják mégis. Nem azt mondja, feltételezéseink szerint, mert ezt kellene mondani, de ezt nem nagyon mondják. És hát ugye tengernek vették az irányt a szőrös testű emlősök. Ugye például itt a medvéket látjuk, a medvék Darwin szerint a bálnák olyan medvékből fejlődtek ki, amelyek úszni igyekeztek. Tehát igyekeztek ezek a medvék úszni, és egyszer csak, hát ugye itt olvastuk, hogy szép lassan állt, telt múlt az idő. Telt múlt az idő, tényleg a mesékben volt ilyen, hogy telt múlt az idő, és szép lassan átalakultak. Hátsó lábaikat elvesztették, melső lábaik uszonyokká alakultak, a szőrök helyét pedig vastag, puha, szivacsszerű bálnabőr vette át. Hát nem tudom azért, hogy a szőrnek és a bálnabőrnek, mert a bálnabőr az van, amikor fél méter, egy méter vastag zsírréteg és szalonna, és rendkívül bonyolult szerkezetű, hogy 1000 méter mélyen is a nyomást elviselje. Hát hogy az hogyan alakul át egy medvéből, szóval nagy kérdés ez. De tényleg olyan meseszerű, és ez egy tudományos labban jelent meg. Szóval ezt azt szeretném mondani, hogy ez tudományos labban, mikor azt tanultuk és tanuljuk a biológiában, a tiszta tudomány szintjén, hogy mutációk által lehetséges csak ez, ami véletlenszerű genetikai változás hátterén zajlódik le, és ahhoz, hogy egy pozitív mutáció zajlódjék le, ami fejlődési irányt mutat valóságosan, ilyeneket mondanak a tudósok, abszolút nem evolúció tagadó tudósok, hogy a naprendszer becsült életkora kevés ahhoz, hogy ilyen megtörténhessen. Hogy például mondjuk egy szőrből bálnaszerű bőr legyen. A naprendszer becsült életkora nem elégséges. De mégis leírva olvassuk ezeket. Tehát ezek elgondolkodhatók, és hát akkor hogy is van ez? Mi az igazság? Jó tudni, hogy mit is tanít pontosan az evolúció, mit állít, A magasabb rendű szervezeteknek az alacsonyabbakból való kifejlődés, a fokozatos átalakulása élőre és életterre nézve egyaránt. A fejlődés szót nem is igazán szabad használni, mert az egyik nagy tétele az evolúciónak, hogy statisztikai törvényeknek engedelmeskedve történtek a dolgok, nem fejlődtek, mert nincs benne úgynevezett célirányosság. Nem lehet, mert nincs mögötte értelem. Az élettelemből élő lesz, az élő egysejtűtől az emberig fokozatos átalakulás, egymásból való kifejlődés történik, ugye, mint mondtam idézőjelben. Tehát ez az alaptétel. Ez az alaptétel, amit állítanak. Persze ez, megmondom őszintén, az első kötetben egy külön fejezet szól az evolúció meghatározásáról. És nagyon vártam, hogy végre egy konkrét meghatározást olvasok, miután kb. 20 meghatározást felsorolt a szerző, végül nem határozta meg. És tudjátok miért? Azért, mert mindegyik meghatározás kicsúszik a tények világából, és ezért végül aztán valami ilyesmibe egyeztek meg, hogy az evolúció nem más, mint a populációban történt genetikai változás. A populáció nem más, mint egy szaporodási közösség, például itt az Zemplénben, amely egy szarvas szaporodási közösség, és egyszer csak a szarvasok genetikájában, öröklődési anyagában megjelenik egy változás, mondjuk egy folt lesz a szarvasok bőrén, és mindegyik szarvas bőrén itt az Zemplénben egy foltos alakulás lesz, és ez öröklődik. Tehát ezzel senki nem vitatkozik. Ezt a teremtés történetet valók is elfogadják, na de ettől a folt átalakulástól nem lesz a szarvas mondjuk medve, hanem marad szarvas. De hát ahhoz, hogy ezt így kifejezzék, hogy csak a populációban történt genetikai változás, ez édeskevés a lényeghez. A lényeg ez, amit itt elmondtunk, élettelemből élő lesz. A rendezetlen anyagból, egy nagyon alacsony szintű rendezettségű anyagból egy magasan rendezett anyag lesz. Ez a lényeg. Állításai a fajok egymásból átalakulnak, kialakulnak, mindez ugrásszerű, öröklődő genetikai változás a mutációk segítségével, mindez a természetes kiválogatódás, vagyis a szelekció által történik, és a véletlen idézőjelben segítségével nagy időszakok alatt zajlódik le. Van még egy érdekes tétel, amiről 150 oldalas tanulmány van ebben a kötetben, Molnár István tollából. A magasabb rendű fajok embrionális állapotokban megismétlik a törzsfejlődés útját. Magyarul én ember, vagy ti emberek, megismételjük az alattunk lévő fejlődési fokozatoknak a lépcsőfokait embrionális állapotunkban, tehát a halak, kétéltőek, hüllősök, madarak, emlősök fázisait a mi embrionális állapotban átéljük, állította ezt Heckel, és állítják a mai napig a tankönyvek. Aztán az az érdekes, hogy ez a Darwin által 1859-ben megjelent Fajok eredete című könyvnek a szemléletmódja, ami igazából nem akkor jelent meg, ő csak, mint egy kimondta a levegőben lévő, az évszázadok óta meghúzódó, az ókortól felvillanó nagy gondolatot, és összegezte, és mivel ott volt a helye és ideje egy olyan társadalmi gondolkodásbeli változásnak, francia forradalom, racionalizmus, értelem kiterjesztése, hogy megfogant, akarták az emberek felcserélni a teremtőnek a látásmódját, hiszen mérhetetlen nagy csalódás volt a háttérben. Gondolok arra, hogy az emberek csalódtak az egyházban, a vallásban, a Bibliában, csalódtak Istenben, ha úgy tetszik. Persze nem a tiszta Biblia ismeret volt a háttérben, hanem egy eltorzult Biblia ismeret. És azt mondták, elég, majd találunk mi magyarázatot a világra, a világ eredetére és az ember fejlődésére. És jött az darwini gondolat, és meglett. Szimpatikus volt. Felcserélte a teremtőt, attól függetlenül, hogy Darwin éppen hívő volt, sőt teológus. Tehát érdekes ez a gondolat, és aztán szép lassan ez a gondolat, ez az evolúciós gondolat, ez az átalakulási gondolat szép lassan nem csak a biológiai formákra, tehát a pintyekre, vagy a krokodilokra, vagy a katicabogarakra vonatkozott, hanem elkezdték kiterjeszteni, írja Mayr, az 1982-es könyvében az Evolúció frontvonalai negyedik kötet idézi, hogy szinte minden jelenségre kezdték kiterjeszteni. A nyelvek eredetére, a művészeti formák, az erkölcsi elvek fejlődése, mindenre kiterjedt. A szociobiológia központi tétele az, hogy társas viselkedéseket a természetes szelekció formája. Tehát az emberi kapcsolatokra is kiterjesztették, hogy ott a szelekció dönti el, az életre valóbb éljen, a gyengébb pedig, ezt nem mondom, hogy pusztuljon, bár volt ilyen elmélet, a malthuszianizmus, aki azt mondták, kimondták, egy tudós, egy szociológus, hogy az öregeknek és a betegeknek igazában nem kellene élni. Mert zavarják a köreinket, és az életteret veszik el azok elől, és ezt meg is fogalmazták. A világ mindenségre is kiterjesztették, ugye mondja az egyik evolúciós tudós, a korszerű kozmológia, evolúciós kozmológia, fizikai, kémiai, biológia szinten megjelent ez a gondolat. Az ember maga az öntudatra ébredt evolúció, idézem szó szerint, a beszéd, a munka, a házassága, az emberi viszonyok, a technoszféra, a kultúrgének, gondolatmutációk, etika, ideológia hátterében mind-mind megjelent. Erről külön könyveket, könyvek százait írták. Hát akkor most olvassuk el Salvador L. Luria az Éjjel befejezetlen kísérlet című könyvében megfogalmazott lényegi alapvető tételt. A biológia lényege az evolúció. Az evolúció lényege pedig az, hogy se indítóka, se célja nincs. Monod megfogalmazása szerint a véletlen és a szükségszerűség a biológiai haladás két arca. Nem volt könnyű elfogadni Darwin felismerését, hogy mindaz, ami létezik, az élővilág egész örökösen változó panorámáját egy vakon irányító, tisztán statisztikus erő határozza meg, a természetes kiválogatódás. Amikor Darwin beillesztette az embert a biológiai evolúció keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, a létnek tehát nincs oka, nincs célja, és nincs értelme. Nem tudom, ismerjük-e azt a filozófiai irányzatot, ami ezt ki is mondta, és így is nevezte magát. Tessék? Nihilizmus, igen, de van egy másik is, ami egy átfogó szemléletmód, ból ered tulajdonképpen a nihilizmus. Egzisztencializmus. Egzisztencializmus. Így mondta Sartre, ki vagyunk vetve ebbe a világba, a világ szörnyű, maga a pokol, a másik ember is a pokol, és Heidegger azt mondta, aki nagy egzisztenciális filozófus volt, tulajdonképpen a lét valahol értelmetlen, de az a hős és az az igazi ember, aki az értelmetlensége ellenére mégis végigéli, és elhordozza ezt az értelmetlenséget, ezt a poklot, és a élete végén híres mondata így hangzik, hogy minket már talán csak egy Isten menthet meg. Tehát ezt nagyon jól látni, ez a szemléletmód a 20. századot körüllengte. És körüllengi ma a fiatalságot is. Számtalan olyan műsort hallottam a tévében, amikor megkérdezték fiatalokat, hogy mi az életetek célja? Mit akartok kezdeni magatokkal? Nagyrészt mit mondta? Semmi értelme. Valahogy átvészeljük. Majd lesz valahogy. Nihilizmus. Etika. François Jacob a Tényleges és lehetséges valóság című könyvében írja, az evolúció elméletének kialakulásával csábítóvá vált a helyzet, hogy az erkölcsöket és a természet ismeretéből következtessék ki. És ez nagyon-nagyon nagy kérdés, mert ugye a természetben mi van? A természetben működnek a természeti törvények. Valóban van szelekció. Az erősebb marad életben. És ezért az emberre vetítve ez azt jelentheti, hogy az erősebbnek joga van életben maradni a gyengébb ellenére. Ez pedig nagy kérdés vet fel, hogy tényleg jogos ez? Hogyha valaki például betegen születik, ha valaki gyenge vagy erőtlen, vagy éppen megöregszik, vagy megbetegszik egy baleset következtében, akkor neki nincs joga élni? Vagy az ő létét nem szabad támogatni? Különben nézzük meg, öntudatlan a társadalom ezt az utat követi. Emlékszem rá, az első nagy stressz hatás az volt, amikor Egerben idősek otthonába mentünk el karácsony környékén, és vittünk nekik egy kis ajándékot, egy kis csapattal, egy keresztény csapattal, és énekeltünk nekik, megszeretgettük őket, szóltunk hozzájuk pár kedves szót, és teljesen megdöbbentem, hogy a szép egri belvárosból, a gyönyörű, szép, rendezett, kockaköves főtérről, ugye ott laktam nem messze, kimentünk a város szélén lévő, István, ugye ott a város szélén volt, jó, kint a semmiben már disznótanya mellette egy öreg otthon, és akkor ott bementünk az öregek közé, minden lepusztulva, minden koszosan, ott hagyva, és ott voltunk az idősek között, és a kutya nem törődött velük. És emlékszem, mindig eszembe jut, hogy a társadalom szinte öntudatlanul ezt teszi. Nézzétek meg, hogy viszonyul a betegekhez, az idősekhez, az elesettekhez. Hogy mennyire figyelnek arra, hogy például ugye Imre, neked nem kell mondani, hogy milyen nehéz megfigyelni, mert van egy kedves hozzátartozója, akit tolószékben kell vinni, meg hát sok ember, mi is, amikor mentünk kirándulni, hogy nincs tehermentesítve az utak 99,9%-a. Tehát kínlódni kell annak, aki valakin segíteni szeretne. Tehát ez egy érdekes dolog, szomorú dolog. Richard Dawkins az Önző gén című könyvében írja, hogy a faj és létfenntartás elsődlegességét jellemzi az evolúció, a harc mindenek atya, hiszen a természetben harc van, látjuk, a nagyhal megeszi a kishalat, a szabad verseny jogalapja, az erős erősítése, a gyenge gyengítése, az öregekhez és a betegekhez való viszony, mint mondtam, a malthuszianizmus. Ideológiai hátterét képezte az evolúció különféle látásmódoknak, eszméknek, ideológiáknak. Ezt onnan tudjuk, nagyon egyszerűen leolvassuk a történelemből, hogy mire hivatkoztak, mint végső mozgató erőre az evolúcióra. A malthuszianizmus, amit mondtam. A gyengék selejtek, genetikailag tévedések, vagy akinek nincsen utóda, az már értéktelen, mert az evolúció lényege, hogy szaporodóképes utódot hozzon létre, és ezek az emberek, ezek a betegek például, vagy akár krónikus betegek, vagy idegbeteg emberek, ezeknek a létalapja értelmetlen. A fajelméletnek, a hitlerizmusnak is ez volt az ideológiai háttere. Hitler azt mondta, hogy az erősebb fajnak joga van élni, az eugenika nagy eszméjét hirdette, a német a legmagasabb rendű faj, és ezért az alacsonyabb rendű fajok őt szolgálják, vagy joga van őket letiporni. A magyaroknak is szánt valami szerepet, hogy talán valami bélyegragasztó nemzet leszünk, ilyen szolga nemzet a németek mellett, mert körülbelül mi erre vagyunk képesek szerinte. Az ateizmusnak és a kommunizmusnak ideológiai háttere volt évtizedeken keresztül, évszázadon át a mai napig, hiszen egy Isten nélküli hézagmentes magyarázatot találtak, véltek felfedezni az evolúcióban, és ez beleillette az ő gondolatvilágukba. A szabadversenyes kapitalizmusnak nagyon jól jött, és jól jön a mai napig, hiszen ebben élünk és szenvedünk. Épp valaki itt mondta az imaórán, hogy egy vad kapitalizmusban élünk, hogy akinek nincs munkája, az belepusztulhat, akinek van munkája, akkor abba pusztul bele, hogy az utolsó zsigeri kihasználják, és kinyomorítják belőle az életet is. Itt élünk benne. A korlátokat nem ismerő szexualitásnak társult a darwini eszme a freudi gondolattal, hogy az emberi lény mélyén, gyökerén az létfenntartó ösztön és a fajfenntartó ösztön uralkodik. Ez a két alapvető ösztön az állatoknál ez megfigyelhető, és mivel állati örökségből származunk, nálunk is megfigyelhető. Ha az ember élni akar, akkor az erősebbnek az élete az jogosabb, mint a gyengébbnek. És ha az állat éhes, enni akar, akármi áron is, ha kell az életét kockáztatva is, ha szexuális vágya van, ugye látjuk a kutyákat, macskákat, mire képesek, amikor felgerjednek, az embernek is, ha fizikai vágya van, szexuális vágya, elégítse ki. Ez nagyon jó beleillett abba a háttérbe, hogy aztán jött a szexuális forradalom, akárki, akárkivel, mindenki, mindenkivel, és innen van a háttere, az örökség ennek a gondolatnak is. A saját érdekeit erővel is követelő embernek, illetve eszmének, akár a terrorizmusnak is. Hát itt különféle képeket látunk, mindazokból, amiket itt elmondtam, egy-egy villanás. Érdekes, hogy Marsz Károly a Tőke című művét Darwinnak dedikálta. A könyv német kiadására Marsz Károly a következőket írta: Charles Darwinnak egy rendíthetetlen hívétől. Jézus azt mondta, hogy a dolgokat a gyümölcseikről ismerjük meg, megnézhetjük, most már van távlatunk, hogy mi a kommunizmusnak a gyümölcse. Kétféle tutaj. Érdekes hasonlattal élnék, illetve kérlek benneteket, gondoljátok el, hogy két tutaj van mondjuk a háborgó tengeren. Az egyik tutaj az evolúció tutaja, a másik tutajon pedig mondjuk a biblikus keresztények helyezkednek el, és viharzik a tenger, és könnyen leesnek az emberek róluk. Mindegyiken van egy csoport. Az evolúció tutaján, illetve a biblikus hívők tutaján hol helyezkednek el a gyengék, és hol az erősek? Mit gondoltok? Mondjuk az evolúció tutaján? Tessék? Szélén kik? A gyengék. Miért? hújjon a férgese, ugye? Tehát az erőseknek a biztos hely kell, és a gyengéket pedig kiszorítják, mint a kakukka. A kakuk fióka kiszorítja a másik kis madárnak a helyéből kiszorítja, és hát az önzés jellemző. Nem véletlenül mondja Richard Dawkins az önző gén. És a keresztény tutajon pedig középen a gyengék, és az erősek pedig próbálják őket védeni, hogy ne essenek le, és akkor összefogással próbálják őket tartani. Tehát ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor ilyen egyszerű képekkel lehet valaminek a lényegét megragadni, legalábbis én ebben láttam a lényeget, hogy itt lehet az egészet megfogalmazni, hogy a szenvedéshez, a betegekhez, a gyengékhez való viszony kétféle látásmódja. Nézzük meg ebben a társadalomban, amiben élünk, mit látunk. A hajléktalanok folyamatosan növekednek, a nincstelenek száma elképesztően növekszik, mérhetetlen létbizonytalanság van, miközben egy igen-igen vékony réteg elképesztő mennyiségi pénzt szed össze és gyűjt magának, mások kárára és gátlás nélkül. Mi a valóság? Most elmondtam az eszmei hátteret, amit én kiolvastam ezekből a könyvekből, amiket így összeállt egy picit a fejembe, persze hát ezt egy pár perc alatt nem lehet ezt teljesen elmondani, de csak úgy érintőlegesen. Mi a valóság? Mit mond a tudomány a kezdetekről? Akiktől idézek, azok nem vidéki tanítók, akik gondolkodnak valamiről és meséket mondanak el, hanem a tudomány élvonalában lévő személyektől. Pár mondat csak. De hát kár többet idézni, mert ezt ezerszer elismételhetném más személyektől is. Ebből a könyvből is. Ezekből a könyvekből is. Majd fogok is idézni. Viktor Weisskopf az Amerikai Tudományos Akadémiának volt a vezető fizikusa 20 éven keresztül. Talán valamit ért a természethez és a világ eredetéhez. Ő azt mondta a Tudás és Csoda című könyvében, amikor eltűnődünk a természet jelenségein, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan keletkezett mindez. Adható-e valamilyen tudományos válasz ezekre a kérdésekre? A tudomány tudatosítja bennünk jelenlegi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Azért ezt tudom, hogy talán első hallás olyan semmit mondónak tűnik, de nem az. Azt mondta ő, aki ezzel foglalkozott, a kozmológiával, és ezt kutatta, a kezdeteket, és azt mondta, hogy semmit nem tudunk. Feltételezések vannak. Én emlékszem, amikor néztem ilyen világkialakulási elméletekről filmeket, akkor megdöbbenéssel hallottam, hogy azt mondták, hogy az első másodperc százezred vagy milliomod részének ennél a pontjánál ez volt az anyaggal, ez történt, az ősrobbanás kor vagy előtt, vagy benne, vagy mikor, és utána hogyan, hány másodpercen, mikor, mi történt. Hát ő ezt mondja. Semmit nem tudunk. Feltételezések vannak. Hipotézisek léteznek. De a tudás csak úgy lehetséges, hogyha ilyen esetekben, hogyha reprodukáljuk a természeti jelenségeket, de nem lehet reprodukálni. Amikor a kor meghatározásról olvastam, jó néhány könyvet elolvastam, és beszélgettem fizikusokkal, kifejezetten ezzel a témával foglalkozó szakemberekkel, hogy is áll a kor meghatározás? Honnan tudjuk, hogy 4,5 milliárd év? Meg honnan tudjuk, hogy a rádiókarbon meghatározásból, meg a különféle izotóp meghatározásokból, hogy jönnek össze ezek a korok? Nemere István már humor csinálta a Teremtés és Evolúció könyvében erről, amikor egy-egy vizsgálati adatot, amit elküldtek 4-5 kutatóintézetbe, az egyik helyen 20 millió év volt a kőzetnek, akkor a másikban 600 ezer év, a másikban 60 millió év, a negyedikben 4,5 milliárd év. Ugyanannak a fának, vagy ugyanannak a kőzetnek. És tudjátok, hogy határozták meg a korát? Átlagolták. Átlagolták, és azt mondták, hogy mondjuk 35 millió év. De hát ez a tudomány. És amikor elolvastam arról, hogy a kor meghatározása az, hogy egy kőzetet vagy egy anyagot pontosan meghatározzuk, hogy milyen kora lehet, 4-5 feltételnek kell megfelelnie. Például annak, hogy víz nem érhette azt a közeget. Nem lehetett bemosódás vagy kimosódás. A radioaktív anyag bomlásának a sebességének állandónak kell lenni. És még sorolhatnék különféle feltételeket. Ez a kettő elég arra. A Földünk 75%-ának a kőzete üledékes kőzet. Víz most a kőzet. Víz építette fel. A többi pedig vulkáni eredetű kőzet. Tehát érint, kellett, hogy érintkezzen vízzel. Tehát a víz most a kőzetekből nem lehet pontoskor meghatározást kiolvasni. Második érdekes dolog, a radioaktív bomlás sebessége változhat és módosulhat. Nagy nyomás, nagy hő, és a úgynevezett piezoelektromosság hatására, amikor a 100, 200, 300, 5000 méter mélyen lévő kőzetre való óriási nyomás a kristály szerkezetben olyan feszítő, olyan különleges feszültséget hoz létre, ami módosíthatja a radioaktív bomlás sebességét. Tehát hol a pontosság? Az állandó kérdése. A folyamatok egyáltalán nem biztos, hogy állandóan zajlottak le, nem uniformizmus elmélete alapján. Az élet keletkezéséről Selye János azt mondja, hogy amikor próbáljuk felfedezni, hogy mi az élet, egyszer csak eltűnik az élet a kezünkben, ott állunk üres kézzel, a molekulák és az elektronok élettelenek. Próbáljuk felfedezni, de Veneciáner Pál azt mondja a Molekuláris Biológia tegnap, ma, holnap című könyvében, az élet keletkezéséről biztosan csak annyit mondhatunk, hogy egyszer megtörtént. Az élet olyan nagy titok, annyira felfoghatatlan titok, nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi is az élet. Mindig elámulok azon, amikor erről beszélgetünk, mert próbálták utánozni az élet kialakulásának a pontját. Rengeteg kísérletet hajtottak végre, nem akarom ezeket idézni, mert az eredményük egy és ugyanaz. Nem tudtak létrehozni ilyet. Nem, hogy életet, egy élő sejtet sem. Nem, hogy élő sejtet, egy sejtalkotó részt sem. És nem, hogy egy sejtalkotó részt sem, hanem egy olyan fehérje molekulát sem, ami önmagát képes reprodukálni. Fehérje molekulát tudtak előállítani, de passzív fehérje molekulát, aminek semmi köze az élethez. De azt is csak olyan körülmények között, amit tudatos értelmi, hihetetlen, bonyolult kísérletezési összetevők és kémiai, fizikai viszonyok együtthatásából hozták ezt létre. Hol van ez még az élettől? Egy fűszál. Egyik tudós azt mondta, egy fűszál többet tud, mint mi, mert olyan hatásfokkal állítja elő a szervetlenből a szerves anyagot, amivel mi emberek a legkorszerűbb biológiai, kémiai üzemeinkkel nem tudjuk előállítani. A klorofil csodáját nem tudjuk megismételni. Szervetlen anyagokból nem tudunk szerves élő anyagot előállítani. A növény elő tudja állítani. Ha valami többlet van a fűszálban, mint bennünk. Ilyen érdekes kérdések ezek. Aztán ez a bizonyos Robert Gentrynek ez a könyve, nagyon nagy érdekességgel olvasták sokan mi is, amikor először kezünkbe került. Szolnai Károly le is fordította, megvan a magyar fordításban, nem került kiadása sajnos, de kéziratban megvan, akit esetleg érdekel, el lehet olvasni. A lényege az, hogy ez a Robert Gentry fizikus lévén szembesült azzal, hogy bárhol a Földön talált gránitokat, különféle, a gránit az egyik legősibb kőzet, gránitokat, és ezekben a gránitokban, ugye itt van a könyve is különben, akit érdekel, bele lehet nézni, ilyen fényudvarokat talált, és nem tudta pontosan, hogy mi is ez, és vizsgálta, utánnézett, és komoly szakemberek segítségével megvizsgálták ezeket a fényudvarokat, és arra jöttek rá, hogy ezek radioaktív anyagoknak a nyomai. Ráadásul olyan radioaktív anyagok, amelyek úgynevezett anyaelemként voltak jelen, tehát nem bevitt, hanem ott született, és ott elhalt radioaktív anyagoknak, és úgy jöttek létre ezek a fényudvarok, hogy a felezési idő arányában más és másfajta sugárzás bocsátott ki, és ennek arányában roncsolta a kőzetnek a szerkezetét, a kristály szerkezetét, és ezért ilyen nagyon érdekes gömböcskék jöttek létre, és aztán, amikor ezt elvágták, és megcsiszolták, akkor jöttek létre ezek, és millió számra a kőzetekben mindenhol ott van. Ez még nem lenne különösebben érdekes, de az volt az érdekes, sok-sok egy a különféle anyagnak, ugye ki tudták számolni ezeknek a fényudvaroknak a különféle gömböcskéknek az arányából, nagyságából, kiterjedéséből, bonyolult számítások, hogy milyen anyagok lehettek ezek. És egy csomó anyagot leír, a polónium 214-218 például, amely közül az egyikre azt mondta, ha jól emlékszem, a 214-es polónium izotóp, amiről ír pontosan, nem vagyok szakember, nem tudom pontosan ezeket a megfogalmazásokat, de azt írja, hogy ennek az anyagnak a születésétől a megszűnéséig tartó idő körülbelül a másodperc 100 000 része alatt zajlott le. Ugye a Föld kialakulási elméletében azt állítják a hipotetikusan, hogy a Föld, amikor létrejött, akkor folyékony állapotban, fortyogó állapotban voltak a kőzetek benne, többek között a gránit is. Ha ez így van, ha így lett volna, akkor nem hagytak volna semmilyen nyomot ezek a fényút, ezek a rádióaktív anyagok, mert szétnyomódtak volna a hatásuk és az erejük, vagy formátlan lett volna. De mégis itt vannak, mégis nyomot hagytak, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy csak nem a teremtő ujját érintettem meg, mert hiszen akkor pillanatszerűen kellett, hogy létrejöjjön a gránit. Ezt a könyvét, ennek a felismerését, ugye a könyv első fele a tényekről szól, amiket ő megvizsgált, a második fele pedig leveleket tartalmaz, itt van, vagy 100 levél, amit különféle fizikai kutatóintézeteknek küldött el, és kérte a véleményüket, a kritikájukat, a meglátásaikat, hogy véleményezzék ezeket az ismereteket, amiket ő felfedezett. Elismerték, hogy tényszerűek, de nem tudtak vele mit kezdeni, mert kilóg az evolúciós gondolkodásmódnak a eszméjéből. Nem fér bele. Érdekes módon ezeket a ismereteket nem tanítják. Különben nagyon sok ilyen ismeret van, ebből százával tudnék felsorolni dolgokat, például a Henry Morris a Kreacionizmus című könyvében, amit az amerikai nyugati világban, középiskolákban és egyetemeken tankönyvként tanítanak, amelyeket valahogy nem tanítanak az evolúciós biológiában, vagy kémiában, fizikában, amikor ezekről szó van. Heckel, aki azt állította, hogy a halak kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök embrionális állapotát megismétli az ember embrionális állapotában, csalt. Már az ő korában kiderült, hogy hazudott, csalt, és megváltoztatta azoknak az élőlényeknek az embrióját, amelyeket ő próbált ábrázolni, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz, és ezért állította fel ezt a törvényt, hogy így néznek ki. Aztán ezt csak valakinek eszébe jutott, hogy nézzük meg azt, amit Heckel állított, és elővette azokat az embriókat, abban a korban, amikor ő mondta, hogy hasonlítanak egymásra, és ezt kapta. Ezek fotók. Ezek nem rajzolók, mint a Heckel csinálta, ezek fotók. Hát nézzétek meg a nagy hasonlóságot. Rengeteg ilyen csalás van. Heckel az egyik eklatáns példa, aki ezt csalással érte. Már a korábban leleplezték, de nem nagyon akart ezzel szóbálni, és valami furcsa módon ezek az állításai a mai napig az úgynevezett biogenetikai alaptörvényként a tankönyvekben benne vannak. Miközben ezek a könyvek, amiket itt idézek, például a Kérdések a kezdethez, vagy más egyéb könyvekből is, kiderült, hogy már 50 évvel ezelőtt teljes bizonyossággal megcáfolták a Heckel állítását. Ebben a könyvben Molnár István 150 oldalon keresztül 160 szakirodalomra hivatkozva minden alapvető kérdést felvet az egyetfejlődés és a törzsfejlődés kapcsolatáról, hogy van-e valami kapcsolata, ugye ahogy a Heckel állítja. Beszél a rendszertanról, a mutációkról, a végtagok kialakulásáról, különféle problémakörökről, akit érdekel, bele lehet nézni, kiren úgy kijegyzeteltem. És tudjátok, az győzött meg többek között, ennek a kérdésnek a végső konklúziójáról, amit ő zárásként ír a fejezet végén. Ez az írás többnyire kijelentő módban épült, és egy őszinte választás talán a csupasz kérdőmód használatára is kényszeríthetett volna, mert mondottuk, enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Feltárásuk akárcsak a tökéletesség elérése, ma egy koldus álma. Lefordítom. Mert ez a könyv tele van ilyen kifejezésekkel. Gondolkodtam azért, hogy miért így írják ezeket a könyveket. Aztán én nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy ez a szakzsargon segíti azt, hogy a hétköznapi halandó ember ne tudja elolvasni, mert fárasztó a sok angol kifejezés, a latin kifejezés, de én lefordítottam, én sem értettem. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. Röviden és velősen magyarul ezt úgy mondanánk, nem tudunk róla semmit, és semmiféle tényszerű ismeret nincs erről a kérdésről. Ennek ellenére most nem hoztam be azt a biológiai könyvet, amiből még az én koromban is tanultunk, meg 10 évvel ezelőtt, meg 5 évvel ezelőtt is. Heckel törvénye ott van benne, hogy biogenezis alaptörvénye létezik. Akkor ez mi? Hol a tudományosság? Hol a tudományos becsületesség? És ilyenkor kellett elgondolkodnom azon, hogy itt már nem erről van szó, hogy mi a tudomány, hanem itt valami tudatos, mintha valami szellem vagy eszme lenne, ami a valóság és a tényszerűség ellenében fordul. Ez nagyon elszomorított. Mutációk. Dobzhansky, egy lengyel származású amerikai tudós, körülbelül először 20 évig, utána még tovább, valami 30-40 éven keresztül drozofila melanogaster nevezetű kis legyekkel, ilyen muslica legyekkel végzett kísérleteket, folyamatos UV-sugárzásnak tette ki őket, olyan sugárzásnak, ami a legintenzíven idézi elő azokat a mutációkat, amelyek maradandó genetikai változásokat hoznak létre a legyekben, és figyelte, mivel nagyon gyorsan szaporodnak ezek a legyek, sok ezer generációt le tudott futtatni, és mi volt a célja a kísérletnek, gondolom nem titok, az volt a célja, hogy egy olyan valóságot mutasson be, hogy átváltozik a faj egy másik fajjá. De az eredmény, tudjátok, mi lett? Pedig ennél nagyobb kísérletet nem végeztek erről. Lettek vak legyek, szőrös legyek, kiállószárnyú legyek, szaporodásképtelenek, nyomorultak, ilyenek, olyanok, amolyanok. De a drozofila melanogaster az maradt, ami volt. És még döbbenetesebb dolgot fedeztek fel, nem tudom, hogy leírtam-e vagy nem. Nem, akkor elmondom a szavaimmal, felfedezték azt, hogy létezik egy úgynevezett reparációs mechanizmus. Vagyis azt jelenti, hogyha mondjuk ezeket a beteg legyeket, mondjuk egy beteg légy, ami mutálódott, kereszteződött, mert zárt rendszerben voltak egy egészséges léggyel, és több generáción keresztül kereszteződött, akkor a harmadik, negyedik generációra ezek a mutációk, ezek a káros mutációk, mert szinte 99,99999, nem tudom, mennyit mondjak százalékban, ezek mind káros mutációk, kezdtek meggyógyulni. Azt a sérült génszakaszt, ahol történt a mutáció, a különféle a másolás révén, amikor ugye másolódnak ezek a gének a szaporodáskor, kivágódtak, és az épp résszel pótolni kezdték, és létrejött egy úgynevezett reparációs mechanizmus. Tehát nem, hogy a faj átalakult volna, hanem stabilizálódott, és kezdett gyógyulni. Eszembe jut például ugye a háromszoros, négyszeres, tudjátok, a harmadik, negyedik generáció, amiről a Biblia is beszél, hogy harmadik, negyedik ízig megverem. Hát elgondolkodtatom. Igen, ebben a könyvben olvassuk ezeket a mondatokat, amikor például egy egészséges légynek a arcát látjuk, hogy így mondjam, fejét, itt pedig egy torzultnak. A csernobili katasztrófa következtében rengeteg ember szenvedett mutációt, ártalmas mutációt, ilyen mutációk jelentek meg. Szinte nem ismerünk pozitív mutációt az emberi vagy magasabb rendű lények körében, pedig a pozitív mutációkra épül a evolúciónak a tanítása és a úgynevezett alakulása, fejlődése. Nagyon érdekes dolog ez. Francis Crick, az Élet mikéntje című könyvében leír egy statisztikai számítást, egy valószínűségszámítást, amiben azt fogalmazza meg, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy kb. 200 aminósav hosszúságú fehérje, ami egy átlag fehérje hosszúság, mivel minden pozícióban éppen 20 féle aminósav lehet, az összes lehetséges variációt megkapjuk, ha a 20-at önmagával 200-szor megszorozzuk. Ezt egyszerűen így jelöljük 20-200. Hatványon. És nagyjából megfelel 10-260-nak, vagyis egyes után 260 nullát kell írni. Ez a hatalmas szám emberi ésszel felfoghatatlan. Tudni, hogy egy fehérje így létrejöjjön. Összehasonlításképpen vegyük például a látható világegyetem összes elemi részecskéjének kisé pontatlanul fogalmazva összes atomjának a számát. Emlékezzünk, nem csak a tejútrendszer 10-11. Csillagának, hanem más galaxisok milliárdjainak atomjait is ide kell érteni. Ezt a számot 10-80-ra becsülik, ami semmiség a 10-260-hoz képest. Ráadásul nem számoltunk igazán nagy fehérje molekulával, ha ezt tettük volna, még elképzelhetetlenebb eredményt kaptunk volna. Ebből tudósok azt az eredményt vonják le, hogy ez lehetetlen. Ezt így lehet kimondani, hogy nincs ilyen. Ez képtelenség, hogy ilyen létrejöjjön. Mint ahogy mutatja is a vizsgálatok és a próbák és a kísérletek világa, nem tudjuk létrehozni. Képtelenség. Fred Hoyle, a neves asztrofizikus azt mondta, hogy a véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurikán, és ezzel alatt összerakna a szemétből egy működőképes Boeing 747-es repülőgépet. Ezért mondják egyes tudósok, hogy mivel ennyire valószínűtlen az élet kialakulása, szinte a lehetetlen kategóriájába tartozik a tudományosság hátterén, ezért valahonnan kellett, hogy ide jöjjön, és ezért van az úgynevezett panspermia elmélet, hogy valahonnan a világűrből egy meteorban zárt védett körülmények között lehullott egy élő sejt, és akkor itt elindult az élet. Na de hát, ugye ilyeneket lehet mondani, én is mondhatom azt, hogy tegnap a Marson reggeliztem, de azért ezekkel valamit kellene kezdeni, valami tényszerűséggel, hogy ez tényleg megtörtént, vagy nem történt. Ezek elméletek. Conklin professzor azt mondja, hogy annak a valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora, mint amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jön létre. Hát próbálták így humorral kifejezni ezeket, de valójában tényleg tragédia is az esemény. Majd látni fogjuk, hogy szerintem miért. A tény azt mutatja, hogy a szelekció mindig csak a meglévő genetikai állományból történik. Példák. Az angol ipari forradalom pillangóinak példája a természetes kiválasztódás során történő evolúció legfontosabb bizonyítékát képezi többek között. Pedig semmiféle fejlődésről nincs szó, hiszen új lepkefaj nem jött létre. Balra a fák és a rajtuk lévő lepkék ipari forradalom előtti, jobbra pedig az ipari forradalom utáni állapota látható. Csak az egyik világos kérgen, a másik sötét kérgen. Természetszerűleg, hogy egy világos kérgen lévő sötétebb lepkét mondjuk egy madár jobban megfog, és ezért esetleg csökkenhetett a számuk, vagy éppen akkor voltak életképesek, amikor szennyeződtek a fák ott azok a lepkék, amelyek sötétek voltak, mert a világosat vette észre. Egy színbeli változás és egy bizonyos szaporodási többlet lehetett az illető fajnál, attól függően, hogy milyen a háttér, de ettől nem lett más. A szelekció létezik valóban, ez nem kérdés, de ettől nem, ez nem alakítja át a fajt, legalábbis erre semmiféle példát nem látunk. Mindig volt egy teremtett fajtípus, egy alfaj, például Darwin a pintyeket látta Galapagos szigetén, 21 féle vagy aztán 22 féle, 21 féle pintyet talált, de mind pinty volt, csak az egyiknek a csőre ilyen, így állt a másiknak úgy, ilyen színe volt, ilyen életmódja, így fogta a zsákmányát, és ezek ebből válhattak le, és alfajokra tagozódhattak, de mind pinty maradt. A szelekció soha nem hoz létre újabb fajt, erre semmilyen bizonyíték nincsen. A tengeri csillagot nem teszi hallá, a halat teknősbékává, a teknősbékát krokodillá, a krokodil pedig madárrá változtatni képtelen. Megfigyelték a kutyáknál például, hogy rengeteg mikroevolúció létezik a kutyáknál, például a felső sor róka, farkas, préri farkas, az alsó sor úszkár, sakál. És azt is megfigyelték, hogy ők egy szaporodási közösséget alkothatnak. Ritkán, de a róka kereszteződik a kutyával. És egészen elképesztő, speciális, úgynevezett alfajok jöhetnek létre, vagy változatok, varietász, vagy subspecies, és egészen pici kis kutya, és egészen nagy kutya is lehet, persze fizikailag ők már nem tudnak szaporodni, csak mesterségesen, mert nem érik el egymást nemi szerveit, ugye? De mégis szaporodóképes közösség, potenciálisan lehetőség szerint. Van sok érdekesség, például az orrnak a hossza, az álcsontnak a hossza, illetve a koponyának a hossza, illetve a zsugorítottságánál megfigyelhető egy bizonyos mozdulás, amit bizonyos tenyésztéssel lehet elérni, de ettől az állat nem változik meg. Ezek valóban mikroevolúciók, ha úgy tetszik, vagy mikrogenetikai változások, de azt is megfigyelték, hogy ezeknek az állatoknak, hogyha szabadon engedjük őket, és szabadon szaporodhatnak és párosodhatnak, mindig egy ugyanolyan forma felé kezdenek elmozdulni. Egy ilyen farkas forma felé, egy ilyen őskutya forma felé. Például úszkár és farkas keresztezésének a német elnevezése Puvó, második generációjához tartozó kutyákat látunk, meglepő a sokféleségük, ugye? Egészen különleges formát alkotnak. Magyarul benne van a genetikai állományban a palutapincsi és a dándog. Ugyanúgy, mint az ember genetikai állományában, mert az ember is egy faj, vagy egy nemük szerinti csoport, ha úgy tetszik a Biblia szerint, a különféle színű bőr, a különféle mintázatú arc, a különféle alkatú nagyság, mind benne van. A teremtőnek az akarata, irányítása és csodája különleges módja révén aktualizálódnak, amikor egy-egy helyre, Himalájába vagy valahova elkerül egy ember, és ott például a hemoglobin tartalma a vérének egészen másképp viszonyul hozzá, de ha az ember például elmegy oda és ott kezd élni, először nagyon szenved a oxigénhiánytól, de szép lassan a szervezete kezd akklimatizálódni. A versenysportolók, amikor Mexikóba mentek, akkor előtte néhány héttel elmentek, és akklimatizálódtak, hogy jó teljesítményre legyenek képesek. Tervezettség és előrelátás mesterfokon, ezt tapasztaljuk. A Bibliának is van egy érdekes felszólítása, amiben arra bátorít bennünket, hogy kérdezzük meg az élőlényeket, nézzük meg a madarakat, a halakat, beszéljünk a földdel, és tanít bennünket. Egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tenger halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Hát gondoltam, hogy kérdezzük meg a méheket. Tervezettség? Társadalmi formák? Szorgalom? Épp egy méhésszel voltunk most kirándulni egy hétig külföldön. Napokon keresztül beszéltettem a méhekről. Hihetetlen. Hihetetlen csodákat mesélt. Hogy miket tudnak ezek a méhek? Elmesélték, hogy táncolják el a távolságot, az irányt, ahova el kell menni a többieknek, hogy tartanak fel, nem tudom, 35 fokos hőmérsékletet bent a kaptáron belül, a mínusz 20 fokos hidegben, hogy hogyan táplálkoznak, és nem akarom végsorolni azt a sok csodát, amit elmondott, és azt mondta, hogy szinte alig tudunk róluk valamit, és működnek. Darwin azt mondta, hogy teljességgel érthetetlen és értelmetlen számomra a pávának a tolla ez a szeme, mert enélkül is tudna szaporodni. Mi nemhogy a pávának egy ilyen pávatól szemét nem tudjuk előállítani, hanem ennek egy sejtjének az alkotó részét sem tudjuk előállítani. A páva pedig könnyedén kifejleszti, lehullatja, évente megismétli. És csodálatosan szép. A Bibliának a mondata jut eszembe, ahol azt mondja az Úr Prédikátor könyve 3. fejezetében, minden szépen csinált az ő idejében. Kérdezzük meg a madarakat. Kérdezzük meg az egyszerű verebet, házi veréb. Vagy a másik fajtája, ugye, ami a vadon élő veréb fajta. Mezei veréb, igen. Bele van építve a lábába egy fogószerkezet. Amikor rárepül, talán így mutatok egy ilyen, igen, rárepül mondjuk egy drótra vagy egy faágra, akkor rárepül, és ahogy ráteszi a testsúlyát, abban a pillanatban egy fogószerkezet összehúzza a lábát, és itt a comb csontján van egy bizonyos úg alakú retesz, amiben egy ín, egy ilyen bunkóval, vagy egy kis kidudodás ellátott ín beakad, és megtartja szorítva. Minél jobban nehezedik rá, annál jobban szorítja. És ezért tudnak aludni a madarak a dróton. És amikor el akar repülni, semmi más nem csinál, mint kilöki magát, és abban a pillanatban kiugrik ez a kis szerkezet, és tud repülni. Ahhoz, hogy repüljön, a kulcscsontjánál a madaraknak, a verébnél is van egy lyukacska, ahol át van furva a kulcscsontja, és azon a lyukon a mellizma a vállához van kötve, egy kis innal kötve, és ezáltal tud repülni. A evolúció szerint a krokodil az őse, vagy a teknős béka az őse a madaraknak, ugye, mert a halak kétértőek, hüllők, madarak. Hát krokodilnál nincs ilyen. A krokodilnak a csontja velős csont, a madaraknak a csontja légzsákos csont. Egy madárnak olyan könnyű a súlya, hogy alig érezzük meg. A krokodilnak nem ilyen súlya. Hogyan lesz a velős csontból légzsákos csont? Hogyan lesz a lukacska ott kifúrta át, és kifűzte át, mint egy cérnát? Ha csak ezeket a néhány dolgot nézzük, megdöbbenünk. Vagy nézzük meg például a kis csőrét. Tudjátok, ez a csőr olyan különleges anyagból áll, amit az ember nem tud előállítani. Ennek a szakadási hossza 32 kilométer, ami azt jelenti, hogy ha az ebből az anyagból készítenének egy húzalt, és 32 kilométerre kifeszítenék, hogy megálljon, feszesen, nem szakadna el. Csak ezután. Az ember az ipari technológiában a legmagasabb rendű szakadási hosszú anyagot a repülőgép gyártásban érte el, 11 vagy 12 kilométeres szakadási hossz. A verébnek a csőre messze túl haladja. Mit tud ez a kis veréb? Honnan van ez? Ha mi nem tudjuk ezt létrehozni, ő honnan tudja létrehozni? Hát persze hallottam ilyen evolúciós meséket, hogy hát ő úgy gondolta, meg elhatározta, meg védekezett így, vagy ez igen, de hát itt nem lehet ilyen, mert ez csak véletlenszerűen alakulhatott ki. A szaporodásánál is nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg, ahogy kihullanak a hastollai, ahol piheszerű tollak lesznek, hogy a tojásnak a hőmérsékletét pontosan úgy tartja meg, hogy érzi a kis kotló foltjával a tojásnak a hőmérsékletét, és egy fokon belül tartva meg tudja őrizni a tojás hőmérsékletét, hogy kikeljen. Ha ez nem működne, akkor nem lenne utóda a verébnek. Úgyhogy csodálatos kis lény ez a veré, pedig egy egyszerű hétköznapi madár, és nagyon sok mindent lehetne még elmondani róla, de hát ugye feltehetjük a kérdést, ahogy ő felteszi nekünk. Kérdezd meg a madarakat, el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom? Hol van lekódolva az a folyamat, amitől mondjuk egy krokodilból, vagy egy kígyóból madár lesz? Ilyet nem ismerünk. Maradjunk a tudományosságnál. De ez a homoki lábastyúk talán mindenkit megdöbbent, 5 méteres kotlófoltot hoz létre, 9 hónapon keresztül költi ki a hím, a nőstény által lerakott tojásokat, ahogy hetente, két hetente rak le egy tojást, és ebben a hatalmas 5 méteres kotlófoltban először kiássa a homokot vagy a földet onnan, telerakja a gallyakkal, levelekkel, megvárja az első esőt, amíg ráesik, utána betakarja, megvárja, hogy ott hagyjon, ugye, mint a Back to Eden című filmben a kertművelésnél a mulcsozás. Ugye valahonnan tudta ez a madár. Ebbe a meleg közegbe rakja le, kikotorja a hím a gödröt, és a nőstény belerakja a tojást, majd visszakotorja, és a csőrében van egy úgynevezett kis termométer, egy kis hőmérő, amivel pontosan 34 fokon fél fok eltéréssel tartja a hőmérsékletet. Ha kezd melegedni a kotlódom, akkor lekaparja róla a homokot, hogy levegőt kapjon. Ha kezd hűlni, akkor ráteszi. 9 hónapon keresztül csinálja. És a saját szememmel láttam egy filmet erről, amikor kijönnek a kicsinyek, tudjátok mit csinálnak? Kibújnak a kotlódomból, és fut el be a bokorba. Nem beszéli meg az anyjával, meg az apjával, hogy majd így kell csinálnia neki is. És működik. Honnan van ez a beépített információ, ez a kód, ez az ismeret, ez az intelligencia, ösztön, az anyag maga, önmaga fölé növő ismerettel látja el az anyagot? Hát akkor mi emberek a legmagasabb rendű intelligenciával ezt valahogy értenünk kellene, de nem értjük. Nem értjük, hogy képesek egyes madarak 20.000 kilométert lerepülni. Hogy pontosan meghatározott gram súlyúnak kell lenni, beleszámítva a viharok és ellenszélnek a energiatöbletét is, hogy el tudjon repülni odáig, de ha meg több lenne, akkor már nem tudna, mert a súlytöblet miatt több energiát fogyasztana. És a madarak valahogy ezt kikalkulálják. És sok ilyen csodát mesélhetnék. A Bibron szemfoltos béka, amikor ellenséggel találkozik egy hüllővel, hirtelen felemeli a farát, ott van a hátán ez a szemfolt, és úgy mutatja magát, mintha valami félelmetes állat lenne, pedig nincs tükre a fürdőszobájában, hogy megnézze, hogy ő kifejleszte ezt a szemfoltot és ezt a viselkedést, kikódolta bele. Ezek nem lehetnek véletlenek. Kérdezd meg a madarakat, a hüllőket, és ők elmondják néked, hogy mi az igazság. És nagyon-nagyon sok mindent lehetne még elmondani, talán érdekességként még ebből a könyvből egy egyszerű példa. Azt mondja Michael Behe, hogy azt fedezte fel a természetben, azért nevezte a Darwin fekete dobozának ezt a könyvet, mert azt mondta, hogy Darwin nem látott bele a sejtbe. Darwin csak a sejten felüli szinten tanulmányozta az élővilágot, de mi most már belátunk a sejtbe. Látjuk azt a hihetetlenül bonyolult folyamatrendszert, ami a sejtben van, és ő így fogalmazta meg, hogy tele a sejt olyan úgynevezett tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszerrel, amiről Darwin azt mondta, idézem, a fajok eredetében írta, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Ezt mondta Darwin. Ezt jól figyeljük meg, ő mondta, nem mi találtuk ki. Ha be lehetne bizonyítani, hogy létezik olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Azt mondja Michael Behe, a sejten belül szinte minden folyamat tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszer. A véralvadás mechanizmusa. Az úgynevezett transportmechanizmusok, vagyis, hogy egy méreganyagot, amit a sejtünkben létrejön, hogy kivigyen a sejtből egy hihetetlenül bonyolult fehérjék százaiból, ezreiből álló biológiai rendszer, ami kiviszi a sejtből. Olyan ez például, mint hogy érzékeltessem egy példával, hogy mondjuk innen Bozsváról el kéne menni Budapestig egy teherautónyi rakományt, azt itt fel kell tenni a teherautóra, a teherautónak kell legyen kereke, benzin, kormánya, és nem tudom mi, út kell ahhoz, és egyebek. Ha ezek közül valamelyik nincs, akkor már nem lehet elvinni. Ez egy tovább nem egyszerűsített összetett rendszer, csak hogy érzékeljük, hogy miről beszélek. Mindegyiknek egyszerre kell meglenni, hogy működjön. Ha valamelyik nincs, az egész nem működik. És felfedezték, hogy rengeteg ilyen hiány lehet emberi testben, sejtben, hogyha például mondjuk egy gyermekben nem működik ez az úgynevezett transportmechanizmus, mert vannak ilyen gyerekek, akkor azok a gyerekek meg fognak halni. A sejtjeikben felhalmozódik a méreganyag, duzzadnak a sejtjeik a sok méregtől, és szétrobbannak tönkre. Elszorítják az egész szervezet, duzzadnak, és egyszerűen a szív és a légzés megáll, és meghal a gyermek. Ez egy tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszer. Azt mondta, egy egyszerű egérfogó példájával szemléltetve, 5 részét látjuk itt az egérfogónak, nem sorolom fel, ha valamelyik nincs, az egész egérfogó nem működik. És ebből következően azt mondja, hogy még sok példa lehetne, de most ezt nem mondom el, ez az ostoros egysejtnek a kis ostora. Azt mondja Michael Behe, Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt, annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva a Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtrendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Azt írja a könyvében, a biokémia elmúlt 4 évtizede feltárta a sejtek titkait. A sejtvizsgálatokra azon belül az élet molekuláris szintű vizsgálatára áldozott egymást követő erőfeszítések hangos és egyértelmű felkiáltása vezetnek. Tervezettség. Az eredmény annyira félreérthetetlen, hogy a tudománytörténet egyik legnagyobb eredményének kell tekintenünk. A megfigyelés, hogy az élet hátterében intelligens tervező áll, olyan nagy horderejű, mint az a felfedezés, hogy a Föld kering a nap körül. A belsejéket baktériumok okozzák, vagy a sugárzás kvantumok formájában bocsátódik ki. Hosszú évtizedek folyamatos erőfeszítéseivel fizettünk egy győzelemért. Jelentősége miatt arra számítottak, hogy a kutatólaboratóriumokban világszerte pezsgős dugók pukkannak. A tudománya diadalanyomán 10000 kiáltanak heurékát. És hogy egy ilyen óriási felismerés nem csak hangos tapsra és boldog készorításokra, hanem uram bocsá, akár egy szabad napra is okot ad. A pezsgős üvegek azonban zárva maradtak, és a tapsihar is elmaradt. A sejt tökéletes összetettségét kíváncsi, ám zavart csend lengi körül. Ha a kérdés nyilvánosan kerül szóba, a lábak ideges dobogásba kezdenek, a lélegzetvétel kissé nehézkessé válik. Bizalmas körben az emberek valamivel nyugodtabbak, sokan nyíltan elismerik a nyilvánvalót, ám utóbb csak a padlót bámulják, vagy fejüket csóválják, mielőtt a társalgást berekesztenék. Vajon a tudományos közvélemény miért nem öleli lelkesen Keblerre a megdöbbenő felfedezést? Vajon miért kezelik a megtervezettség felismerését intellektuális értelemben ennyire kesztyűs kézzel? A dilemma oka az, hogy míg az elefánt egyik oldalára az van írva intelligens tervezés, a másik oldalon az Isten felirat olvasható. Ahhoz, hogy az ember elismerje ezt a hatalmas tényt, szerintem tény, tudom, hogy sokan vitatják, jó néhány ilyen filmet kiadott ez a társaság, ahol mind a bolygónkra nézve, az élővilágra nézve, a fizikai világra nézve számos érdekességet mondanak el, ami elgondolkodható az informatika világára nézve. Egy egyszerű ábrát hagy idézzek ebből a könyvből, a Kérdések a kezdethez című könyvben. 2 egyszerű állítás. Valamikor felfogunk majd egy kódolt jelet, akkor bizonyosan tudni fogjuk, hogy létezik Földön kívüli intelligencia, mivel kódolt információ nem keletkezhet véletlenül. Hogy mire gondolunk? Titita. Csak ennyi. Ha ez a jel jönne a világűrből, titita. Bonyolult dolog? Végtelenül egyszerű. Titita. Ha ez a tititán megjelenne valahonnan a világűrből egy konkrét jelként, azt mondanánk, intelligencia küldte. Tititá. Másik ábra. Minden sejtben lévő, exaktul kódolt információ sok könyvet töltene meg, mondhatnám, sok ezer könyvet töltene meg, de bizonyosan tudjuk, hogy az életet nem intelligencia teremtette. Nem tudom, értitek a problémát? Ha a világűrből jönne egy tititá jel, azt mondanánk, hogy intelligencia. A sejt ilyen hihetetlenül bonyolult, mint amiről beszélünk. Az élővilág ennyire áttekinthetetlenül gazdag és bonyolult, és sugárzik belőle az intelligencia egy fűszálból. De nem Isten teremtette. Nem intelligencia hozta létre. Nem tervezettség, hanem vak véletlen hozta létre. Ami önmagától felépítette egy önmagát fölülnövő információt. Jeszenszky Ferenc, kedves fizikus barátom, aki a Magyar Tudományos Akadémiának volt a vezetője, vagy 20 éven keresztül a fizikai területen, azt írja, hogy az információ az nem anyag. Az információ az nem anyag, az több annál. Mert ahhoz, hogy leírom egy levélre, egy papírra azt, hogy egy verset, akkor a papír és a tinta az nem az információ, hanem az egy szellemi termék, ami rajta van. Ez a kódolt információ benne van a sejtünkben hihetetlenül bonyolult formában, ami kezet hoz létre, zenét hoz létre. De maga az anyag az nem az információ, hanem fölötte van az intelligencia, az értelem. Mint olyan ez, mint amikor egy házat építenek, lehet ott tégla, malter, homok és kő, de a házattól nem fog felépülni, hanem a tervtől, a megtervezettségtől, az irányítottságtól fog felépülni egy tervrajz alapján. És ez a tervrajz, ez nem anyag, ez szellemi termék, ez egy gondolat, ez egy értelem, ez intelligencia. És ez a meggyőződésem nekem, hogy ez az intelligencia pedig fölöttünk áll, tudnék, onnan tudjuk ezt, hogy olyan produktumai vannak és olyan megnyilvánulásai, amit nem tudunk felülmúlni, nemhogy felülmúlni, alig tudjuk megérteni. Így írja a Biblia, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Erő, bölcsesség és értelem. A Biblia szerint a teremtés oka és célja a szeretet. Adni akart nekünk az Isten valami olyasmit, ami nekünk nincs. A természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek messze felülmúlják a felfogó képességünket, erőnket, és a teljesítő képességünk határain túl van. Akár az érzékelés, akár a cselekvés terén. Ez egyszerűen arra kellene, hogy ösztönözne bennünket, hogy azt mondjuk, hogy akkor valami több van nálunk. Amit az értelem nélküli természet létrehozott, mondja Balázs Lajos csillagász, annak az értelemmel rendelkező ember a százezred részét sem képes felfogni. Ugye ez tehetnénk kérdőjelbe is. Miért nem tudja felfogni? Miért mondja, gondolja azt? Itt voltunk a Füziradványi Parkban. Egyszer leléptem ennek az ágnak a kinyúló karját, valami 20-25 méter hosszan kinyúlik ott. Hihetetlen. És ez nem a vége. Látjátok még, milyen vastag ez a kar. Ez még megy tovább. Amikor gyerekeket szoktunk az iskolába büntetni, azt mondom, tarts fel a karodat így. Hány percig tudja feltartani. Két perc múlva már így áll a gyerek, már nem bírja tartani a karját, mert ez a fa meg itt 100 éveken keresztül itt tartja a karját. Micsoda erő feszül benne. Oda mentünk hozzá, ott voltatok, ugye? Megérintettük. Micsoda erő feszül benne. Alig tudtuk megmozdítani, hogy rengjen egy kicsit az a levél. Előrelátás, gondoskodás és szeretet is kiolvasható a természetből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását, sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak, és mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ebből a fából egy részlet. Ott Gáborral voltunk, ugye? És beszéltünk épp erről, hogy hát 100 évek óta itt nedvedzik ez a fa. Most oda mentem hozzá, és vettem ebből a nedvről, és megszagoltam. Hát eléggé kellemetlen szagú volt. És ilyen furcsa barnás lé. És mondtuk, hogy hát méregtelen itt a fa. Nem tudom. És ott mellette volt egy levágott fa ág. Levágták, és nézzétek, nem vérzett el a fa, hanem él tovább, begyógyította a sebet. Tehát a természetben és a testünkben is bele van oltva a gyógyulás. Így egy Ellen White, így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomort, a teremtő gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Érdekes, hogy a Biblia tud az evolúcióról, azt mondja a római levél első fejezetében, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mármint bizonyos emberekben, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláthatik úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, hanem saját okoskodásaiban hiába valókká lettek. És balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászóknak képmásával. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Hát kedves hallgatók, ezen a kérdés feszül mindegyikünk előtt, hogy melyiket hisszük el, melyiket fogadjuk el. Mindannyiunknak ezt a kérdést meg kell vizsgálnunk, és érdemes elgondolkodni, hogy állást foglaljunk, mert ez kihat az egész életünkre. Nekem személyes meggyőződésem, mint ahogy érzékeltétek, hogy teremtő hozta létre ezt a világot, csodálatos ez a világ, van célja és értelme, és intelligencia van a háttérben. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te a írásodban és a világon keresztül és a természeten keresztül is kinyilatkoztatod számunkra, hogy ki vagy, hogy te vagy a mi teremtő Atyánk, te vagy a mi gondviselő Istenünk, aki megalkottad ezt a csodálatos világ mindenséget a csillagmilliárdjaival együtt, és bennünket is parányi embereket is adtál nékünk értelmet, hogy felfoghatunk ebből valami keveset, de eleget ahhoz, hogy téged tudjunk csodálni és magasztalni. Köszönjük Istenünk a gondviselő szeretetedet és az értelmet, hogy adsz el igazidási lehetőséget arra, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk ebben a világban, hogy hihetünk a te igédnek, mert a te igédnek a kijelentései olyan erőteljesek, hogy megállnak a mérlegen, a vizsgálódás mérlegén. Istenünk, könyörögve kérünk, add, hogy veled személyes, mély, teremtői kapcsolatunk lehessen, mint teremtmények. És imádkozunk azokért az emberekért és az egész világért, Istenünk, hogy bárcsak befogadhatnának téged, és ne utasítanának el, hogy értelmük legyen az életüknek. Mert aki az evolúció felfogását vallja, valahol az értelmetlenséget, a céltalanságot vallja. Istenünk, könyörgünk azért, hogy az életünknek legyen értelme és célja, és te légy az. Hiszen azért teremtettél bennünket, hogy szeress és boldoggá tégy, és mi szeretnénk ezt megköszönni és elfogadni ezt a meghívást az örök hazába. Köszönjük Istenünk, hogy ébrezgeted a gondolatainkat, és hát, hogy mindannyian személyesen gondoljuk át ezeket a kérdéseket, és hozzunk döntést, ami neked tetszik. Jézusunk nevében kértük. Amen.